Október 9-e. Laramie Jeff Guide lányának a háza. Hogy vadásztársadalmunkban az értékrendek időnként mennyire elcsúsznak, arra hadd írjak le egy példát. Ismertem egyszer egy urat, aki magát igaz vadásznak tartotta. Ruházata a lehető legtradicionálisabb vadászviselet. Számára a terep minta viselése vagy a műanyag agyazás egyszerűen elképzelhetetlen, de annyira az, hogyha ilyet lát, kötelességének érzi kioktatni a szerinte megtévedt vadászt. Elejtés után mintaszerűen tartja be a protokollt. Szóvá teszi, ha valaki terítéket mond ravatal helyett. A töretet csaknem percre pontosan 24 óráig hordja kalapja mellé tűzve. Mindezek mellett pedig simán kiül a lesre úgy, hogy a puskájára egy teljesen törvénytelen segédeszközt éjjel látó irányzékot szerel. Ugye sokan találkoztak már hasonló vadásszal, mert ameddig a teljesítmény növeléséről van szó, ami aztán az elejtések számát is növeli, addig bizony sokkal megengedőbbek vagyunk egymással, de főleg magunkkal szemben. Ha viszont a vadászat más, az eredményességhez nem közvetlenül kapcsolódó témái kerülnek megvitatásra, akkor sokan közülünk úgy érzik, hogy náluk van a bölcsekköve, és a magyar vadásztársadalom több tízezer vadászának mindenképpen egységes és azonos elvet kell vallania az adott kérdésben, amely elv természetesen véletlenül éppen egybeesik az önkéntes megmondó ember álláspontjával. Igyekszem nem ebbe a hibába esni, és amerikai utam tapasztalatai ebben sokat segítettek. Rengeteg vadásszal találkoztam, mindannyian önálló egyéniségek voltak, vadászatról alkotott nézeteik megoszlottak. Az esti beszélgetések csaknem mindig az eltérő vélemények ütköztetéséről szóltak. Kaliberek, optikák, ruházat, felszerelés... Mind meg annyi olyan terület, ahol nem egyetlen megoldás létezik, mert soha nem egyetlen út az, ami járható. A sikerhez, ami adott esetben lehet az etikus vadászat is, mindig több út vezet. Itt az a szokás, hogy ha vadásztársunk egy másik utat választ, mint amin mi magunk járunk, akkor nem kezdjük egymást kioktatni arról, hogy miért a mi értékrendünk a helyes, és nem igyekszünk egymást tűzön vizen át meggyőzni saját igazunkról. Senki nem szeretné megnevelni a másikat. Ez az egyik legfontosabb gondolkodásmód, amiben az amerikaiak bizony előttünk járnak. Mert ebben a kérdésben mi tanulhatunk tőlük? Egy amerikai vadászmagazinban nem jelennek meg a vadásztársadalmat kétfelé osztó írások. Nincsenek oktalan és indokolatlan megbélyegzések. Nem beszélnek szegény és gazdag vadászról, bár az is igaz, hogy itt a társadalmi rangra nem lehet a viselkedésből következtetni. És bizony, ez is egy fontos dolog. Napokig beszélgettem egy vadásszal a lehető legközvetlenebb stílusban, mire végre kiderült, hogy családja a tulajdonosa egy Amerikában igencsak ismert bankhálózatnak. Nem különböztetik meg a magnum puskásokat az alapkalibereket használóktól. Nem olvashatunk terepmintásokról és hagyományos öltözékűekről. Egységes vélemény, hogy az ilyen kérdésekben mindig az egyénnek kell döntenie. Ebbe a közösség nem szól bele, az egyéni szabadságot itt ennél fontosabbnak tartják. Ennek az eredménye, hogy, és ezt komolyan mondom, egyetlen egy vadászok közötti vitát nem hallottam egyetlen táborban sem. Ez pedig mindig alapja az általános jó hangulatnak. Ha a katonai jellegű, eredetű vagy külsejű eszközök, felszerelések és tárgyak kerülnek nimródok kezébe, az megint egy olyan kérdés, ami megosztja a vadászok közösségét. Sokan vannak, akik szeretnének éles határvonalat húzni a haditechnika és a vadászat közé. Ezt a törekvést azzal az egyébként véleményem szerint ugyancsak jogos érvvel támasztják alá, amely szerint a háborúk borzalmaira emlékeztető dolgoknak nincs helyük a vadászatban, és a vadak elejtése nem fajulhat olyan tervszerű gyilkolási folyamattá, amely a háborúkat jellemzi az idők kezdete óta. Ebben a kérdésben megint mindenkinek meg kell találni azt az utat, amit járni szeretne. Ez az út pedig, mint sok más esetben, valahol középen van. A haditechnika teljes száműzésére ugyanis nincsen valós lehetőség. A történelem hajnalán nem volt vadász és katona. Őseink egyszerre, egy időben, azonos eszközökkel aprították egymást és vadásztak a túlélésért. Igencsak meg lennének lepve, ha most visszautaznánk egy időgéppel, és kis előadásban magyaráznánk el a két tevékenység közötti erkölcsi különbséget. Ez a pillanat, amikor a vadász és a katona között nem volt lényegi eltérés, megpecsételi sorsát annak a kezdeményezésnek, amely a kettőt szétválasztani, egymástól hermetikusan elszigetelni igyekszik. Hogy ez miért alakult így, arról történészeket kellene megkérdezni, de az ok elég világosnak tűnik. Az ember is része a földi bioszférának. Testfelépítése, szervezetének működése több mint hasonló azokhoz a fajokhoz, amelyekre vadászik. Ha tehát valaki a múltban embert akart ölni, akkor azokhoz az eszközökhöz nyúlt, amelyek vadászatban már beváltak, és ez a folyamat fordítva is igaz kell, hogy legyen. Modern korunkban a vadász és a katona már nem feltétlen egy és ugyanaz a személy, bár azt is tudjuk, hogy sok kiváló vadász volt katona is egyben. Gondoljunk csak a naplóm elején említett Peterson ezredesre, a csávói emberevők elejtőjére. Ők gyakran a rendszeresített hadifegyverükkel vadásztak. A vadászatban és a harcban használt eszközök evolúciója azonban az idők hajnalán összeforrt és azóta is elválaszthatatlan. Tetszik vagy nem, katonai, hadi eredetű tárgyakkal vadászunk. Lehet ezt sminkelni, más ruhába öltöztetni vagy becsomagolni, szépen vésett tus mögé rejteni, de ez a tényen nem változtat. A hadipar volt az, amely képes volt finanszírozni azokat a kutatásokat, amelyek az egyre jobb és hatékonyabb fegyverek kifejlesztéséhez vezettek. A modern ismétlőpuskák atya, a Mauser M98-as nem jött volna létre, ha nincsen a hadiipar és az a remélt profit, amit így a tervezők és gyártók elérhettek. Aki ma a kezébe fog egy gazdagon gravírozott, kidolgozott és Európa szerte igencsak vadászias puskának tartott Mausert, az talán igyekszik elfelejteni azt, hogy pontosan ilyen fegyverekkel emberek százezreit, talán millióit ölték már meg világszerte. Ez tény. Mint ahogy az is tény, hogy a sokunk által kedvelt muníciók, mint például a 30-06-os Springfield, a 8x57-es Mauser, a 308-as Winchester, vagy a 6,5x55-ös Swedish megálmodói nem a vadászatot tartották szem előtt. Olyan lőszert szerettek volna tervezni, amivel a lehető leghatékonyabban lehet gyilkolni embertársainkat, mert erről szól a háború. Ezek eredendően bizony mind-mind katonai célra tervezett lőszerek voltak. Megint csak adott a lehetőség, hogy ezt a történelmi tényt szemérmesen elfelejtsük, de ettől ez még tény marad. Mint ahogy afelől sem lehetnek kétségeink, hogy a céltávcsövet, a lézeres távolságmérőt és a modern technikai ruházatot is a hadipar igényelte először. A termékek beváltak a harcmezőn, így a fejlesztő cégek a polgári piacon is elérhetővé tették a kozmetikázott, kissé vadásziasabbá tett, de lényegében és a működési elvében az eredeti opsitos változattal megegyező produkciót. A kapcsolat fordítva is igaz. Számos vadászból lett mesterlövész és vezető a világháborúk alatt. A természetben a vadak megfigyelésével és a terep feltérképezésével töltött idő alatt olyan tapasztalatok birtokába jutottak vadászó elődeink, amelyekre szükségük volt a hadban álló feleknek. Természetesen a haditechnika bizonyos szintű elfogadása, vagy legalábbis tudomásul vétele nem jelentheti azt, hogy holnaptól várról indítható rakétával indulunk a magas lesre. Nem hiszem, hogy rohamsisakban kellene vadásznunk. Bár ha a felelőtlen magatartás miatt bekövetkező vadászbalesetek száma nem csökken, én a magam részéről lehetséges, hogy egy napon még elgondolkozom ezen. El kell azonban fogadnunk azt, hogy minden vadásznál máshol húzódik az a bizonyos aranyközépút. Vannak, akik sosem fognának a kezükbe egy AR-15-öst, ha kojotra szeretnének vadászni. Vannak, akik sosem húznának terepszínű ruhát még akkor sem, ha az a terepszín nem katonai, hanem célirányosan vadászati célra készült. Ők vélhetőleg nem cserélik le szép vadászkalapjukat egy baseball sapka kedvéért, és vannak olyanok is, akik szeretik kihasználni az új fejlesztéseket. Náluk, az ő kezükben sokkal előbb jelennek meg a katonaságtól átszivárgott eszközök, anyagok és más megoldások, már ha azok vadászati alkalmazását a hazai törvények megengedik. Én a magam részéről nem vagyok az újszerű szemlélet ellenzője, mert úgy tartom, hogy egy eszköz nem lehet etikátlan. Csak a vadász lehet etikátlan, aki azt használja és a technika erejével visszaél. A magyar törvények nem adnak lehetőséget arra, hogy olyan fegyverrel vadászunk, mint például, ami ma reggel érkezett a táborba. Táskája fekete színű, és olyan nehéz, alig tudom megemelni. Ez egy olyan fegyver, aminek a vadászathoz nem sok köze van. Olyan fegyver, amiről szinte minden lövész hallott, de csak nagyon-nagyon kevesen lőttek vele a magyarok közül. Leírását csak szakirodalomból ismerjük, képeit újságokban és videókon láttuk. Azok, akik szerencsések voltak, esetleg látták egy-egy külföldi kiállításon. Már a tartása is illegális, törvénybe ütköző cselekedet Magyarországon. Olyan fegyver, aminek teljesítménye már közelebb van a lövegekéhez, mint ahhoz, amit mi vadászok otthon puskának hívunk. Nincs semmi a világon, ami ellen tudna állni annak a brutális energiának, ami ebből a csőből kirepül. Ez nem egy egyszerű fegyver, ez maga a legenda. Egy Bushmaster mesterlövész puska. Kaliber 50-es BMG. Ismertebb nevén a romboló. Különlegesen képzett mesterlövészek különleges feladatokra használják ezt a szörnyeteget. Irtózatos teljesítményű lőszerre elől nem lehet elbújni. Hiába minden fedezék, a lövedék mindenen keresztül hatol. Ha az élő célpont több száz méterre bújik meg egy vasbeton vagy téglafal mögött, talán azt hiheti, hogy biztonságban van. Ott nem érheti semmi baj. Igaza is van akkor, ha a rávadászó lövészek a szokásos 308-as Winchester vagy a 338-as Lapua Magnum kaliberű fegyverekkel rendelkeznek. De ha valamelyikük kezében egy 50-es BMG kaliberű fegyver van, akkor nincs menekvés. A célpont már halott ember, csak még nem tud róla. Mert pillanatok múlva olyan dörrenés hallatszik, mintha bombát dobtak volna le. Egy vaskos, nehéz és tűzforró lövedék indul gyilkos útjára, és néhány pillanat múlva átüti a vasbetont. Átüti a téglát, a könnyű páncélt, és ezt a repülő halált a legerősebb lövedékálló mellények még csak lassítani sem képesek. Ma, 2009. október 8-án a tulajdonos nagyvonalúságából egy talán soha vissza nem térő lehetőségként kipróbálhatom a rombolót. Sosem hittem volna, hogy erre valaha lehetőségem lesz. Alig bírom kivárni, míg befutnak a vadászok. Én a táborban maradtam, a romboló dobozát nézegetem. Itt van az étkező sátorban, fél méterre tőlem. Ha senki nem látja, néha megemelem. Kinyitni nem merem, pedig legszívesebben kézben tartva nézegetném ezt a vadállatot. 50-es BMG. Kegyetlen fegyver. Az én 300-as Winchester Magnum kaliberű puskámat sokan tartjuk túlzottan nagy teljesítményű puskának a magyarországi vadászati viszonyok ismeretében. A rombolóhoz képest azonban csak nevetséges játékszer, vásári bódéban használatos légpuska. A közelében sincs, de komolyan még csak a közelében sem. Ha ezt a naplót valaha nem vadászó és fegyverekhez sem értő ember olvassa, az ő kedvükért leírok egy hasonlatot. Az én puskám egy nagyon erős BMW. A romboló pedig egy atommeghajtású Nimitz osztályú repülőgéphordozó. Nincs és soha nem is volt olyan élőlény a Földön, ami igényelné, hogy ezzel a bestiával vadásszanak rá. Használatát semmilyen észérv nem indokolja. A tulaj fegyvergyűjtő, általában lőtereken szokta használni a rombolót, de egy nap szeretne vele vadászni is, méghozzá villásszarvú antilopra. Ha van értelme az ágyúval verébre mondásnak, akkor ez ebben az esetben igaz. Végre megjönnek. Tűkönülök, gyorsan gratulálok az elejtett összvérszarvashoz, toporogva várom az indulást. A tulajon kívül Kenny, Jeff, Roger és jó magam tartozunk a mázlisták közé, akik egy-egy lövést leadhatnak a fenevaddal. Kisebb kupaktanács alakul, hol is lehetne lőni. Két dologtól tartunk. Az egyik a rendkívüli hang, amely megzavarhatja a vadállományt. A másik pedig az a potenciális veszély, amit a csőből kirepülő lövedék jelent. Az 50-es BMG esetében a hagyományos biztonsági előírások nem elegendőek. Használatához speciális lőtér szükséges. Olyan helyet szeretnénk találni, ami mögött egy igen masszív golyófogó van, és a lövedék akkor sem okozhat bajt, ha a lövész teljesen elrántja a lövést. Jim, mint a tábor vezetője, meghozza a döntést, így végre nagy nehezen nekivágunk. Az ideiglenes lőtéren óriási sóderhalmok állnak. Ha a lövedék ezt is átüti, igazából egyikünk sem tudja, mire képes ez a fegyver, akkor minden irányban egy több kilométeres nyitott térség található, amin a legalaposabb távcsövezés után sem látunk mozgást. Ha a lövedék ezen is keresztül repül, akkor pedig a félkörben ránk boruló hegyek fogják azt meg. Úgy gondoljuk, jól sikerült kiválasztani a helyszínt. Mindenki nevetgél, de azért eléggé be vagyunk tojva. Én minden esetre sietve bejelentem, hogy utoljára lövök. Összerakják a puskát, és Kenny vállalkozik az első lövésre. A várható robbanásszerű hang miatt füldugót és fültokot is használok. Erősen tartok a kompenzátorból kitörő gázok miatt, ezért amennyire csak lehet, Kenny mögé állok. Ebbe az irányba üzemszerű működés esetén semmi nem jöhet. De ha valami gigszer van, ha felrobban a cső, akkor végünk van, mint a botnak. Neki készül, célozgat, és a puska akkorát szól, de akkorát, hogy az egész testemen érzem a hanghullámokat. Kenny vigyorog a céltávcső mögül, nem történt sérülés. Harsány gratulációk, ami egyaránt szól a lövésznek és a fegyver impozáns hangjának. Vigyorgunk, mint a vadalma, mindenkinek tetszik ez a monstrum. Állítólag nem rúg nagyot. Sorban jönnek a többiek, én továbbra is inkább megfigyelem az eseményeket. Szeretném tudni, mire számíthatok. De most már nincs tovább, rajtam a sor. Csőre töltök, de nem reteszelem le kellőképpen a zárdugattyút, a tulaj segít. Mildot szálkeresztet látok. Annyira hátrahúzom a fejem, amennyire csak lehet, kis körben látom csak a célt. Kemény a billentyű, és elsütöm. A hang az, amit nem lehet megszokni. Valóban nem rúgott agyon, de nagyobb volt a visszahatás, mint bármilyen fegyvernél, amivel eddig lőttem. Sajnálkodva adom vissza, még egy párat szívesen lőnék. Ez aztán a puska. Azt nem mondom, hogy kellemes vele lőni, de páratlan élmény volt. A kilőtt hüvelyt, virsli nagyságú, el is teszem emlékbe. Ezt a napot nem fogom elfelejteni, az egyszer biztos. Lőttem a BMG-vel. A táborban Jim kellemetlen bejelentéssel vár, Wyoming felé hóvihar közeledik. Holnap tovább kellene utaznom, de ha ide beszorulok, borul a terv. Október 10-én 8:30-kor száll fel a gépem Laramie-ból, azt el kell érnem. Úgy terveztük, hogy a hajnali 5 órás indulás elegendő ráhagyást jelent, de ezt a friss előrejelzések ismeretében Jim már nem tartja jó ötletnek. Ha megjön a vihar, akkor lezárják az autópályákat. Ma délután, amilyen gyorsan csak lehet, el kell indulnunk. Váratlanul ér a hír. Szerettem volna még egy éjszakát a lakókocsiban tölteni. Szerettem volna még egyszer együtt vadászni ezekkel a nagy szívű cowboyokkal. De menni kell. És megint itt vannak ezek a szomorú pillanatok. A táskák bepakolása, a cipzárak hangja, amelyek nekem mindig a vadászat végét jelentik. A civil ruhák felhúzása, a puska elcsomagolása. Nem szeretem ezeket a perceket. Alig fél órával később Jeff kis teherautójában vannak a táskáim. Igyekszünk rövidre fogni a búcsúzást. Néhány erőltetett vicc, kézfogások. Senki nem örül annak, hogy elválunk. Ez jó érzés, mert szeretek ott és olyanokkal vadászni, ahol nem csak én bánom az elválást. Kevés vigasz, hogy egyszer még visszajövök ide. Van itt pár faj, amire igencsak fáj a fogam, és amelyeknek most nincsen szezonja. Kifordulunk a táborból. A földutak jelentik Wyoming úthálózatának abszolút döntő többségét. A keményre döngölt utakon megfelelő terepjáróval könnyedén tartható a 100 kilométeres óránkénti sebesség. Teljesen kihalt, elhagyatott vidéken autózunk, más útvonalon, mint amin érkeztem. Ez állítólag rövidebb. Kérdezem Jeffet, nem szoktak-e emberek eltűnni a prérin? Ha itt lerobbanunk, ki és mikor talál meg minket? Jeff szerint ritkák az eltűnések. Ha valaki útnak indul, akkor mindig oda szól, ahova éppen tart. Ha nem érkezik meg időben, akkor pedig nem totojáznak, hanem azonnal a keresésére indulnak. Az utat nem szabad elhagyni, ez az előírás, amit be kell tartani. Mire elérjük az autópályát, szépen elkezd havazni. Mire a városba érkezünk, 20 centi havat kapunk. A hőmérséklet néhány óra leforgása alatt 20 Celsius fokot esett. Most mínusz 10 fokot mérünk, erős a szél. Jeff Guide szerint ez az időjárás azért ezen a vidéken sem számít gyakorinak, egy hónappal később szoktak ilyen erős havazások lenni. Van időnk egy gyors vásárolgatásra, közben Jeff autóval körbevisz a városon. Azért, hogy el ne találjam felejteni azt, hogy ez itt a vadnyugat, vezetőm elvisz a már használaton kívüli régi városi börtönhöz. Egy ideig itt volt fogoly a Wild West korszak leghírhettebb vonatrabló párosa, Butch Cassidy és a Sundance kölyök. Egy grill étterembe ülünk be vacsorára. Jeff idehívta lányát és annak férjét, valamint kisebbik fiát barátnőjével együtt. Nagy csörözésekkel, beszélgetésekkel telik a kora este. Később a lányházába hajtunk, mert nem engedik, hogy szállodába menjek. Gyorsan a világhálóra kattanok, az interneten látott adatok alátámasztják a mai döntés helyességét. Laramie körül a térképen sárga alapon fekete felkiáltó jelek sorakoznak, mindenki és bevezető utat lezártak. A város el van zárva a külvilágtól. Ha holnap hajnalban indultunk volna, nem tudtunk volna felhajtani az autópályára. Bizony mindig érdemes a helyiekre hallgatni. Motorosan felfújható, kényelmes ágy szolgál fekhelyül, közben pedig gyorsan kapom a kérdéseket eddigi utamról. Kedves, barátságos emberek! Önként ajánlották fel házukat szállásul úgy, hogy szinte nem is ismernek. Este egy közeli bárban a család ismerőseivel együtt folytatjuk az italozást.